korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Evez a mére 174. adás következik. A bűnbeesés maga az elbeszélés, a keret elbeszélés és a szimbólumok. Ismétlésképpen el kell mondanom még egyszer, amit talán sokszor ismételgetek, de mégis elsiklunk sok tény fölött, ahogy mondtam, hogy a jelenések könyve nem egy előre megírt naptár, ugyanúgy itt is mondom, hogy az Édenkert, a Gán Éden, a Paradicsomkert nem földrajzi atlaszban keresendő, hanem jelkép. Az élettől gazdagon áradó kert, a folyók, a gyümölcsök Isten szeretet közösségét jelezik, a tiltott fa Isten területe, fennhatósága az, ami az Istené, és a mezítelenség pedig a gyermeki ártatlanság, a félelem nélküliség, a bizalomnak a jele. Tehát csak újból nyomatékoztam, és akkor most magát a jól ismert keret elbeszélést vegyük, amit elismétlek, de mindnyájan tudjuk. Tehát így szól, a kígyó egy valóban ravasz, nagyon cseles beszélgetés közben arról győzi meg az asszonyt, hogy a jó és a gonosz tudás fájának gyümölcse ehető és hasznos. Isten féltékenységből tiltotta meg az abból való evést, nehogy az ember olyan legyen, mint az Isten. Mondtam, hogy csavaros elbeszélés, mert először azt mondja, hogy megtiltotta, hogy egyik fáról sem ehettek. Azt mondja, hogy nem, csak, és így jön ez a csavar, és a végén aztán az asszony vett a gyümölcsből, evett, férjének is adott, ő is evett. Ekkor mi történt? Megnyílt a szemük, és nem következett be, amit ígért a kígyó, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, hanem észrevették, hogy mezítelenek, hogy gyámoltalanok, hogy kiszolgáltatottak. Ekkor fügefa leveleket kötöztek magukra, ugye innen van a fügefa levél ábrázolása a képzőművészetben, és elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. Tehát itt már megszakadt a bizalom, mert elrejtőztek. Az Úristen, aki ott sétálgatott, milyen szép ez, hogy sétálgatott a kertben, ugye a megható, meghitt közelségre utal, megszólította őket, hogy miért rejtőztek el. Ők arra hivatkoznak, hogy mezítelenek. Feltárulnak az előzmények. A férfi vádolja a nőt, a nő a kígyót. És ekkor jönnek a következmények. Majd ezekre még visszatérek, csak a munka siralmas lesz, ugye, hogy arcod verejtékével, tövis és bojtorján, a gyermek jövetele fájdalmas, a kapcsolatok, házastársi kapcsolatok feszülteké válnak. A kígyó büntetése egyben egy jövendőlést is magában foglal, amelyre majd visszatérünk. Az Úristen felöltözteti az emberpárt bőr köntösökbe, és el kell hagyniuk a kertet. Ezt egy kerub őrzi lángpallossal. Ez a jól ismert, amit hát ismerünk, a maga a történet, a szimbolikus történet. Most a jelképeket oldjuk fel. A kígyó. Rejtőzködő életmódja, veszélyessége, legtöbbször mérge miatt többnyire a gonosz megtestesítője. Nem minden kígyó mérges kígyó, de amelyik nem mérges, az megfújt, ugye? Tehát a népi hitvilágban legtöbbször negatív szereplő, mert hirtelen támad, elrejtőzik, halálos a mérge, alattomosnak, ugye emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, alattomos, de... És itt mindig van egy de, hogy a görög felfogásban azonban ambivalens, nem csak negatív szereplő, hanem a méregnek a gyógyító hatását felismerve Asklepiosz Isten szent állata a kígyó, tehát pozitív szereplő is a kígyó, nem csak negatív. Na most ugye bármelyik, majdnem mindegyik patikára ránézünk, ott a kígyó, egy kehely körül tekereg. Ez az Asklepiosz kígyója, vagyis a gyógyító, a méregnek a gyógyító hatása. Ilyen régi szimbólum ez. A gonoszság, itt a Bibliában, a gonoszság Isten ellenségének a szimbóluma. Tehát nem a kígyó beszél, ugye, hanem a gonosz lélek, és a Biblia csak jóval később beszél az angyalokról, a bukásukról és a sátáról, tehát ez máshol itt nem szerepel a Teremtés könyvében, hogy Isten, amit tudunk, hogy jók és rossz angyalok, stb., de hanem csak később. Hogy kievet előbb, kievet később, ennek nincs jelentősége. Ezen szoktunk élcelődni, hogy az asszony gyújt a gyönge, ő vette rá a férfit ennek. Ez egy népies elbeszélés, fordulatos, ennek bibliai, illetve teológiai jelentése nincs. Az ember tette ezt, és az ember férfi és nő. Egy eleme azonban figyelmet érdemel, amit már említettem, hogy a kígyó fokozatosan rombolja a bizalmat Isten és ember között. Megparancsolta, hogy egy fáról se ehessetek, tehát ismerjük ezt a párbeszédet. A bizalom ekkor összeroppan, és az emberpár elveszíti ezt az ártatlanságát, elrejtőzik. Tehát pont az ellenkezője, nem olyanok lesznek, mint az Isten, hanem Isten nélküliséget élik át, de az Úristen sétál a kertben, tehát akkor is jelen van, olyan szép, ez már egész gyerekkorom óta tetszett ez a gyönyörű, hogy az alkony hűvösében sétálgat, a közvetlenséget, a meghittséget jelzi. Aztán a következő, a büntetések. Önmagában a munka, a testi kapcsolat, a gyermek születése nem átok. Tehát sokan összekeverik a fogalmakat, és azt mondják, hogy azelőtt nem kellett dolgozni, átok, maga a munka átok, hogy azelőtt nem volt testi kapcsolat, sőt, olyan vélemények is vannak, hogy maga a testi kapcsolat lenne az eredeti bűne, teljes tévedés, mert a teremtés pillanatában megmondja Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, szó sincs még bűnről, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon nagy hiba, ha valaki ezt mondja, tehát a testi kapcsolat sem bűn, és nem átok, a gyermek születése sem. A teremtés részei ezek, Isten ezeket megáldotta, hanem a bűn teszi az önmagában jó dolgokat romlottá, nehézé, keserűvé. Tehát önmagában ezek jó dolgok. A bűn és az önzés által romlanak meg. Ahogy már láttuk, a paradicsomkert nem földrajzi valóság, hanem állapot, Isten kegyelmének, szeretetének állapota. Úgy is szokták mondani, ez így nincs benne a Szentírásban, hogy a kegyelmi állapot, a megszentelő kegyelem állapota, és ami csak kert képei kifejeznek, és ez összeomlik a bűn következtében. De ugyanabban a pillanatban nem csak összeomlás van, ugyanabban a pillanatban már, ugye ez az isteni szeretet és a végtelen jóság. Éppen ma volt az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az idők végtelenje óta folytatódik ez a dolog, és már kimondja az áldásnak a lehetőségét is, mert az asszony egy utóda majd megtiporja a kígyó fejét. Ezt a jövendőlést ős evangéliumnak, protoevangéliumnak hívjuk, ugye ismerjük, hogy ő megtiporja fejedet, te sarka után leselkedel. Ez nagyon rejtett messiási jövendőlés, itt még nem érthető, ha csak ezt olvasnánk, de az idők folyamán lassan-lassan bontakozik ki ennek a jelentősége. ekkor az Úristen felöltözteti az emberpárt. Itt is a gondviselés, tehát ruhába öltözteti, ez a felöltöztetés, ez is a szeretetbe való öltöztetés. Akkor van egy éles megjegyzés, azt ugye mondtam már réges-régen, hogy a Szentírásban rengeteg humor is van, ugye itt egy ilyesmi van, hogy íme az ember, na most már olyan lett, mint egy közülünk, tud jót és rosszat, hát ez ilyen gúnyoros megjegyzés, mert valójában azt tudja, hogy esetlen lett. És itt történik említés a másik fáról, mert mondtuk, hogy két fa van, az első meg se említi, de most, hogy nehogy az ember kinyújtsa kezét és egyen az élet fájáról is. Madács ember tragédiájában rögtön a két fa, ha úgy rendezik, akkor már ott van az elején. Tehát az élet fája az, hogy az Istennek a másik tartománya az élet ura. Ezután következik a kiüzetés, felborult a szeretett közösség, Isten kegyelme azonban mégiscsak örök és megváltó szeretete kíséri az embert, erről tanúskodik majd az egész Ószövetség, amire nincs időnk, de a lényeges részeket majd meg fogjuk nézni, át fogjuk elmélkedni. Lángpallós tartó kerub őrzi az élet fájához vezető utat. Ez egy babiloni kölcsönvet jelkép, mint általában az angyal fogalom képei, szimbolikái, ábrázolásai, kölcsönvet képek. Ebben semmi rossz nincsen, ezt már mondtam, hogyha egy pogány jelképet kölcsönveszünk új tartalommal, hát töltjük fel, akkor ez tulajdonképpen egy szép dolog. És ez Ezekielnél is, Dánielnél is nagyon gyakran előfordul. És az élet fájához, tehát a megváltáshoz, a kegyelemhez vezető utat majd Krisztus fogja megnyitni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.